Szeretettel köszöntök mindenkit napvendégében, én Szatmári Róbert vagyok, és mai rendkívül érdekes témát fogunk boncolgatni, jelesül a digitális média és a társadalom egymásra hatását, és itt van velem Tófalvi Tamás, médiakutató, szervusz, üdvözöllek a stúdióban.
Szia, köszönöm szépen a meghívást.
Lesz majd egy AI Summit nevezetű rendezvény valamikor szeptember elején, ahol te előadást fogsz tartani, és jól tudom, hogy a scrolling volt a munka címjának, ennek az előadásnak, vagy pódiumbeszélgetésnek még először.
Igen, az volt az első hívószó, hogy nézzük meg, hogy az AI által egyre inkább átalakított médiatérben hogyan változik meg a mi navigálásunk, és ezt próbálom majd én is körüljárni szerintem valamilyen módon az előadásban.
Ez a scrolling, ez annyira találó név vagy elnevezés, hiszen az alapélményünk az, hogy görgetünk, tehát van ez a mozdulat.
Igen, vagy jobbra-balra húzogatunk, hát, attól függ, hogy attól milyen térre
elfogadjuk el, vagy elutasítunk, vagy igen. Ez egy tök érdekes téma, mert szerintem a társadalom ma az online térben él.
Egyetértek.
Tehát, hogy minden, ami ott zajlik, az hatással van ránk. Tehát, hogy mi az első, ami eszedbe jut azzal kapcsolatban, mi a legfontosabb tényező, ahogyan a digitális tér hat a társadalomra? Mi az első alapélményünk ezzel?
Hát remélem te is, meg a hallgatók is megbocsátják, hogy rögtön egy picit megkérdőjelezem magának a kérdésnek az irányát, ugye, hogy a digitális média hat ránk, mert hogy amióta én foglalkozom ezzel a területtel, azóta én leginkább arra a szempontjára próbálok fókuszálni a társadalom és a technológia viszonyának, hogy mi emberek magunk hogyan határozzák meg azt, hogy a technológia működik. Ugye, mert van egy ilyen nagyon ösztönösen kialakult szemlélet, ami azért pár évtizede, sőt, ha még visszamegyünk az időben, talán már az évszázada is, nagyon meghatározza a technológia meg a társadalom egymásra hatásáról való gondolkodást, és ezt a szemléletet, ugye, ezt ilyen összefoglalóan nagyon ijesztő módon, de ígérem, hogy több idegen szót nem fogok mondani, ugye ezt determinizmusnak hívják, hogy jönnek mindenféle új technológiák, amik megváltoztatják az embereket, az emberiséget, és akkor determinista lehetsz úgy is, hogy azt gondolod, hogy az új technológiák azok pusztulást fognak hozni. Jön a tévé, elbutít mindenkit, és itt nem marad kő kövön, mindenki tévét fog nézni, és agyhalottak leszünk.
Vagy... És az ipari forradalommal kezdődött,
így
ugye
van,
ez a felfogás.
Így van. Ezek párhuzamosan működtek nyilván a technológiai világnak az átalakulásával, de lehetsz deterministaként abszolút ilyen végzett hívő is, és azt gondolhatod, hogy na most itt van az internet, ez mindent lerombol, itt van a közösségi média, ez mindent lerombol, vagy itt van az AI, és mindent lerombol. De van ugye egy másik nézőpont is, ami szerintem azért nagyon fontos, meg azért nagyon érdekes, mert áthelyezi egy kicsikét a hangsúlyt a másik résztvevő félre ebben az együttműködésben, vagy egymásra hatásban, azok pedig az emberek. És ugye ezt is szokták sok néven nevezni, de mondjuk van egy olyan elnevezés, amit úgy hívnak, hogy konstruktivista szemlélet, amikor ezzel azt akarjuk mondani, hogy a társadalmi alakzatok, mozgások, azok nagyon-nagyon durván meghatározzák, hogy egy technológiával mi lesz. És itt nem kell ilyen nagyon bűvös dolgokra gondolni. Tehát elég arra gondolj vele, hogy egy technológia mennyibe kerül. Az mennyire meghatározza azt például, hogy kik fogják megvásárolni. Ki lesz az a közeg, aki mondjuk az első ilyen early adopter közösség lesz, akik mondjuk meghatározzák, hogy utána merre fejlődjön. Gondoljatok bele, vagy gondolj bele abba például, hogy mennyire számít az, hogy egy technológiát például hogyan szabályoznak, vagy hogyan nem szabályoznak egy ideig. Ugye ez is egy társadalmi körülményrendszer, hogy mondjuk milyen időszakban, mikor ugrik rá mondjuk a szabályozás egy új technológiára. És az is fontos, hogy ott fönt el kell dönteni valahol döntéshozói szinten, hogy mit gondolunk mi erről a technológiáról. Mondok egy példát, például a zöldrendszámos autók. Tehát, hogy az volt egy ilyen döntés, Európai Uniós szinten is, magyarországi szinten is, hogy valamilyen módon egy bizonyos oknál fogva, amiről azt gondoljuk, hogy így lesz, hogy ez valamilyen módon környezetbarátabb lesz, és akkor itt mondanosan kell lehet nyitni egy zárójelet, hogy erről is lehet vitatkozni, de hát akkor is született egy döntés erről, hogy mi ezt gondoljuk, akkor legyen az, hogy kedvezményeket adunk azoknak, akik ilyen autókat vesznek, mondjuk elektromos autókat, rakunk rá egy zöld rendszámot, hogy megkülönböztessük, azzal ingyen lehet parkolni. Gondolj bele, hogy hogyan alakult volna ennek a technológiának a sorsa az utóbbi években, hogyha mindezek a kedvezmények egyáltalán nem lettek volna. És most, hogy lettek, így is kialakult ugye egy elég jellemző felhasználói réteg, tehát akiknek van pénzük, vagyonosabbak, be tudnak fektetni egy ilyen autóba, ami eleve drágább, ki tudják fizetni ugye ezt a... Tehát, hogy megint csak ugye felmerülhetnek ilyen kérdések, ugye, hogy azok kapnak kedvezményt megint, ugye, akiknek sok pénzük van például, ugye? Tehát, hogy, és meg annyi kérdés kinyílik. Tehát, hogy az AI-jal kapcsolatban, és azt gondolom, meg a digitális médiával kapcsolatban is, én megfordítanám ezt a kérdést egy picikét úgy, hogy amikor mondjuk elterjed egy új technológia, akkor az emberek vajon hogyan reagálnak erre, hogyan alkotják meg a technológiának az útját, legyenek akár szabályozók, legyenek akár gazdasági részvők, legyenek akár egyszerű felhasználók, userek, vásárlók, mint amilyenek mondjuk mi vagyunk, vagy lehetnek akár technológiáról gondolkodók, akiket csak bedobnak valamit a társadalmi közbeszédbe, hogy ez miért jó vagy rossz.
Ilyen nagy paradigmaváltó technológiákra gondolsz, vagy bármi nem újításra. Tehát az AI az egy ilyen paradigmaváltó újítás volt, és akkor ehhez kapcsolódóan nyilván jönnek ki új és újabb fejlesztések, meg nem tudom,
igen,
meg egyéb hozzáadó dolgok.
Abszolút, ez pici szinten is működik, akár meg lehet nézni ugye ilyen különböző esettanulmányokon keresztül egy-egy darab mondjuk ilyen technológiai tárgynak vagy innovációnak a történetét, de ugye a paradigmaváltásnál is baromi fontos dolog, hogy hát a paradigmákat, azokat nem a technológiák csinálják, azokat mi csináljuk. És akkor mondok rögtön egy példát, hogy amikor volt ugye egy, vagy van, létezik még mindig ugye a Mark Zuckerberg nevű úriember, akinek volt ez a szándéka, hogy egy paradigmaváltást csinál a metaverzummal. És elképesztő mennyiségű pénzt, energiát belerakott ebbe a projektbe, a média elképesztő módon válaszolt erre, tehát tele volt a médiával a metaverzum, mondjuk így, hogy mondjuk egy-két évig egészen biztosan, és végül ez a társadalmi megalkotás, ez elakadt valahol, mert hogy a fogyasztók azt mondták, hogy ez nem igazán kell nekem, a hirdetők azt mondták, hogy ez nem igazán kell nekem, a befektetők azt mondták, hogy nem látom azt a tendenciát, ami nekem szimpatikus volna. Ezernyi oka volt a VR szemüvegek viselhetőségének korlátaitól kezdve a különböző nagy platformok, nem tudom, átjárhatóságának problémái, egy csomó minden volt, és nem lett az a fajta paradigmaváltás, ugye, hogy ezt egy ilyen, tulajdonképpen egy marketing célú, ilyen kommunikációs hadjáratta, mondjuk a Meta, hát aminek az átmárkázását is köszönhetjük, ugye megpróbálta ezt elérni.
Tehát... De felhasználóként az lehet egy paradigmaváltozás, nem? Mert tehát a Facebook előtt, meg Facebook után. Uh-huh. Vagy hogyha magyarosítjuk a dolgot, akkor IV előtt, IV után. Ugye ott voltak ezek, tehát egészen igen. Másképpen indul a napod, mióta van Facebook.
Hát vagy... mert... Arra azt mondta a felhasználók nagyon sok milliója, hogy igen. Tehát ott lett belőle. Tehát, hogy nem én azt mindössze csak annyit akarok ezzel sugallni, hogy nem attól lett paradigmaváltás, hogy megjelent mondjuk egy közösségi oldal az interneten, hanem attól lett paradigmaváltás, hogy a társadalommal interakcióba lépett, és a felhasználók, befektetők, szabályozók, stb. Hálójában úgy alakult, hogy végül akkorára nőtt, amekkor. És az IVIV az jó, hogy mondod, mert például az IVIV, hát szeretett volna például egy olyan mértékű paradigmaváltás lenni, mint mondjuk a Facebook, ha nem is ekkora globális szinten, de regionális szinten mindenképpen, tehát az IVIV történetének tanulmányozásából kiderülhet, ugye, hogy azért lett a neve IVIV, VIV-ből, hogy International Who is Who, hogy az legyen egy olyan valami, ami túlmutat a magyar határokon, de ez olyan okok miatt nem történetett meg, ami miatt nagyon-nagyon nehéz egyáltalán egy regionális vállalatnak kitörni ilyen hatalmas versenytársak között, akár mint mondjuk a Facebook. Tehát, hogy volt egy szándék a paradigmaváltásra, de a román, szerb, bolgár, szlovák felhasználók nem válaszoltak erre úgy, mint ahogy szerették volna akkor például a tervezők ennek az oldalnak.
Ugye sokan mondják, hogy a social media megjelenése az bizonyos szempontból egy negatív folyamat, és elbutítja az embereket, szűklátó körülvé teszi az embereket, behatárolja a mozgásterünket, ugye egy buborékban élünk, ugye az ízléseink is korlátozottabbak. Te ezzel egyetértesz, vagy látsz ebben olyan lehetőséget is, hogy ez ki tudja nyitni a horizontot előttünk?
Hát talán az eddigiekből kiderülhetett, hogy kutatóként ugye muszáj azt mondanom, hogy ezzel így nem értek egyet, mert ez már önmagában egy olyan értékítélet.
Igen, tehát amit, te tudósként, amit hisz, hogy objektív állításokat kell, hogy tégy.
Törekszem rá.
A kommunikáció az milyen tudomány? Tehát, hogy lehet ezt exakt tudományként kezelni?
Hát szeretném hinni, hogy igen, mert hogyha azt mondja, az lenne a válaszom, hogy nem, akkor bezárhatnám a boltot, de valójában a válasz egyébként erre nyilván sokkal összetettebb, hiszen az általunk, vagy hát a olyan bölcsészek által, mint én, meg úgy által az, meg az átlag emberek által, ugye a keménynek tartott tudományokban is nagyon jól tudjuk, hogy mennyi esetlegesség van, igen, hogy egy kísérletnek az eredményeit hogyan közlik, hogyan kerül az majd később nyilvánosságra, hogyan használják fel. Mindannyian láttuk, hogy különböző ilyen nagymintás, kvantitatív felmérésekről derült ki akár később utólag, hogy manipuláltak voltak az eredmények, hibásak voltak. Tehát maga a tudomány az egyáltalán nem egy annyira tévedhetetlenül működő rendszer, mint ahogy azt szeretnénk. Az én meglátásomban a tudomány jelenlegi formájában egy olyan fajta társadalmi vállalkozás, ami kidolgozott egy módszertant arra, sok ezerféle módszertant, inkább így mondanám, hogy hogyan lehet valahogy megbízható tudáshoz jutni, és ennek része a kommunikáció és média tudomány is, amelynek nyilván vannak nagyon adatbázis alapú kemény megközelítései is, és vannak olyanok, amelyek inkább értelmeznek, mert azért ne felejtsük el, hogy a tudománynak azért egy nagyon fontos feladata, vagy értelme, vagy iránya az értelmezés, hogy próbáljunk megjelentéseket felgöngyölíteni. Tehát nem lehet mindig minden számokkal megmagyarázni. És például, amikor egy ilyen kérdés fölmerül, hogy most valami jó vagy rossz, ezt igazából nem lehet számokkal megválaszolni, hogy nézd, kielemeztem X millió posztot, tehát jó vagy rossz, hanem hogy meg kell próbálni valahogy monitorozni a társadalmi vélemény alkotást, gondolkodásmódot és cselekvéseket, és megnézni, hogy vajon egy elemzési szempontból ez mit jelenthet. Felhasználóként, amikor én leülök az interneten, én nyilván vannak dolgok, amik felidegesítenek, és vannak dolgok, amik örömmel töltenek el. De hogyha kutatóként ülök le, akkor azt próbálom mindig figyelni, hogy ebben a társadalmi folyamatban, ahogy csináljuk létrehozzuk a technológiákat, jelentéseket adunk neki, rámondjuk, hogy jó vagy rossz, például egy veszélyes vagy nem veszélyes egy technológia, akkor hogyan érvelünk például, miket mondunk, miért veszélyes, miért tesz tönkre minket mondjuk a social media, miért fantasztikus, miért jövőbe mutató esetleg, és ami még fontosabb, hogy ugye kik mondják ezeket. Tehát, hogy azért ez az egyik legfontosabb dolog minden technológia útjánál, alakulásánál, hogy bizonyos társadalmi csoportok hogyan ugranak össze, és hogy kik azok a társadalmi csoportok, ugye. Tehát, hogy itt ez elválaszthatatlan ugye a gazdasági szereplőktől, politikai szereplőktől, kik miért gondolkodnak úgy egy technológiáról. Tehát én azt gondolom, hogy én magam kutatóként nem mondhatom azt, hogy ez jó vagy rossz, részben azért, mert hogy pont az az izgalmas ebben, hogy nem tudsz olyan technológiát mondani, ami együttetően mindenki szerint rossz. Gondolj bele, hogy a social media platformok, amikre egy bizonyos kritikus kör azt mondja, hogy ez szörnyű és elbutít minket, azoknak van 3 milliárd felhasználója mondjuk, akik naponta nézik és fogyasztják, valamilyen választ adnak ezzel erre a kérdésre, ugye, hogy most jó vagy rossz, és vannak ugye azok, akik ezt létrehozzák, és hogy innentől kezdve nyilván lehet megint belemenni egy csomó részletbe, hogy mennyire etikus vagy nem etikus esetleg egy platform szabályozási rendszere. De ez már megint egy külön kérdés, szóval azt gondolom, hogy ezek ilyen, leginkább az a válasz erre, hogy nagyon sok válasz van erre, és attól függ, hogy ki milyen háttérből hogyan.
A digitális jó és rossz című könyved vagy tanulmányod az részint ilyen kérdésekkel foglalkozik?
Igen, ez a könyv, amit említettél, ez leginkább arról szólt, hogy az újságíráson belül, a digitális újságíráson belül milyen harcok voltak az újságírói közösségekben belül leginkább, amikor mondjuk megjelent egy új technológia horizonton, hogy például a blogolás, ha még valaki erre emlékszik, hogy most oké dolog-e az, hogy mi újságíróként blogolunk, és megengedjük újságíróknak mondjuk, hogy hozzájáruljanak a mi lapunkhoz. Ez mondjuk a 2010-es években mondjuk, ez még, sőt 2010-es évek előtt, ugye ez még egy vita volt, és egyre inkább ugye konszolidálódott ez a technológia, és ma már teljesen normális dolog az, hogy mondjuk újságírók blogolnak, vagy blokkereket behúznak lapok. És most már ugye már következő vitán is túl vagyunk, ugye, hogy blokkereket követték ugye a különböző social media felületeken, tartalmat gyártók, ugye általánosabb kifejezése influencerek, hogy például egy TikTok influencernek, vagy egy YouTube influencernek van-e helye mondjuk egy újságban, és hogy egyáltalán egy lap egy tradicionális médiavállalat fölmenjen ezekre a felületekre, és a válasz az volt egy hangos igen, tehát hogy ma hogyha körülnézel, akkor hova gyártanak tartalmat az egyes híroldalak Magyarországon, az összes videó minden a YouTube-on elérhető, igen. Egy olyan platformon, ahol korábban még olyan emberek
tehát videós platform, tehát az nem egy média, nem egy újság, nem egy online média.
Hát persze, de hogy az legelején még ugye az a felület alapvetően egy rivális felületként jelent meg, ahol a YouTube-ra tartalmat előállítók, amatőr tartalom előállítók jelentek meg, igen. És veszélyforrásként úgymond, hogy most miért őket nézik az emberek és nem minket, és egy ponton azt mondta a média, hogy én is megyek ide, és elkezdek professzionális tartalmakat csinálni a YouTube-ra, tehát ugyanarra a felületre kezdünk el csinálni, mint ahol azok, akik influencerek. Mm-hmm.
A mostani online újságírás és általában az újságírói szakma rosszabb állapotban van, mint ezekkel bombázni igen, foglak, igen, megpróbálok zavarba hozni, jó. És kibillenteni ebből, hogy igazából objektív dolgokat tudsz mondani, de például veszélyes lehet a társadalom az online újságírásra, az online újságírás minőségére, az AI és a legújabb technológiák megjelenése?
Én nem gondolom egyébként, és több okból nem gondolom. Nyilván, amikor újságírásról beszélünk, akkor nagyon kimondatlanul nagyon sok mindent értünk alatta. Tehát van például egy olyan szemlélet, ami azt mondja, hogy az újságírás, főleg a szeriőz, komoly újságírás, alapvető feladata az, hogy ellenőrizze például a kormányzatokat, a hatalmat, és egy ilyen fajta őrkutya szerepet töltsön be a demokratikus közéletben. És akkor abban már bele sem megyek, hogy ez mennyire bonyolult, hogy ehhez azt is kell feltételeznünk, hogy egy demokráciában élünk, a demokrácia egy szükséges dolog, és így tovább is, de egy csomó minden feltételezéssel kell élnünk. És azt gondolom, hogy ha valaki ebből a nézőpontból közelít, akkor lehet ilyen pipákat esetleg berakni, vagy ilyen piros X-eket, hogy gyengül-e esetleg valamilyen digitális média innovációnak, eszköznek köszönhetően, kimutathatóan, ez is nagyon fontos, hogy tudhassuk, hogy tényleg amiatt van, gyengül-e ez a funkció. Ha ki lehet mondani ilyet, akkor lehet olyat mondani, egy ilyen mondatot, egy ilyen összetett mondatot lehet mondani, hogy a demokratikus berendezkedésben, amennyiben mi fontosnak tartjuk a sajtó ezen funkcióját, és ez kevésbé működik, akkor ez nem jó. Ilyet konkrétan egyébként, hogy mondjuk a média, a tradicionális média és az újságírás direkt kimondottan a platformoknak köszönhetően, mint technológiáknak köszönhetően kevésbé tudná ellátni ezt a funkcióját, nem tudok mondani. Olyat viszont lehet mondani, hogy azért a platformok maguk, mint hatalmi szereplők, azért elég erőteljesen ellenhatnak ugye a tradicionális média régen megszokott nagyobb hatalmi körének. De az nem ugye, fontos, hogy nem a technológiáról szól, nem arról van szó, hogy most csak azért, mert van nekünk egy olyan, hogy social media meg feedek, az automatikusan azt jelenti, hogy az újságírásnak rosszat tesz, hanem úgy alakult, hogy kialakult egy olyan hatalmi rendszer, amelyben például az egyik legnagyobb platformnak a feje, Mark Zuckerberg például úgy gondolja, hogy ő szívesebben együttműködik inkább mondjuk Donald Trump-al, annak érdekében, hogy neki jobb gazdasági pozíciói lennének, és ennek érdekében egy rakás olyan intézkedést hoz, mondjuk átalakítja az algoritmusát a Facebooknak, ami viszont meg nem annyira jó a média a tartalomszolgáltatóknak. Ez tény, és hogy viszont itt ugye látni kell, nagyon fontos, hogy itt megint csak nem önmagában a technológiáról van szó, hanem egy komplex rendszerről, ahol vannak gazdasági, politikai szereplők. Viszont gyakran elfelejtjük azt, hogy az újságírás ugye egyáltalán nem csak ez a halálosan komoly dolog, ami a demokrácia egyik őr funkciója, hanem hát szórakoztató funkciója is van például az újságírásnak.